Isten tiszteletünk megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 182. énekünket keressük, annak mind az 5 versét énekeljük. 182. énekünk nem annyira ismerős, de ha odafigyelünk, akkor szépen el tudjuk énekelni. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk. A János evangéliumából olvasom Istennek mai igéjét, a 8. résznek az 1-től 11-ig terjedő verseit. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték, Mózes azt parancsolta nekünk a törvénybe, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és azt mondta nekik, aki büntetlen közületek, az vessen reá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt halván egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradtak ott a középen, mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. A kegyelemnek Istenet egy áldotta az igét, jöjjetek ezért, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, milyen jó, hogy van egy hely, ahova mindig úgy jöhetünk, hogy az a reménység élhet bennünk, hogy veled találkozunk. Az ígéden keresztül, de a lelkeden keresztül is. Köszönjük, hogy az elmúlt hétnek a napjait is úgy tölthettük, hogy te vigyáztál ránk. Amikor bajba voltunk, téged kereshettünk, amikor örömünk volt, akkor neked adhattunk hálát. Voltak, akik betegeket gondoztak, voltak, akik temettek, és voltak, akik örömmel ünnepeltek egy-egy eseményt az életükben. És mindenütt ott voltál, és ott vagy. Így hisszük, hogy most is itt vagy közöttünk, hiszen szükségünk van a lelki békességünkre, a lelki egyensúlyunkra, szükségünk van a vigasztaló szóra, szükségünk van arra, hogy az, amit mi nem tudunk megoldani, de idehozhatjuk te eléd, azokat szívesen és hálásan tudjuk eléd rakni. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünket, és engedd, hogy megértsük a te mai üzenetedet. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallgatására készüljünk. A 89. énekünknek első versét énekelve. A 89. énekünk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A János evangélium a 8. részének a 11. verséből, annak a második felét egy rövid kis mondatot újraolvasok. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ha van néha a Bibliának egy-egy olyan része, amit nem szívesen olvas az ember, akkor ez biztos, hogy azok közé tartozik. Házasság törésről van szó, ez a szó megrendíti az embert, ha erről hall, vagy éppen átéli ennek a borzalmát. Erről fogok ma valamiket elmondani, amit én is úgy megtapasztaltam az ígéből, hogy Isten a szívünkre akarja helyezni, és ezért sorra megyünk, és megkeresem, vagy megkeressük közösen azokat a személyeket, akikről ez az íge tulajdonképpen szól. Először Jézust halljuk, aki valószínű Jeruzsálemnek ott a közelébe valahol töltötte az éjszakát, és reggel elment a templomba. Nagyon sokszor jut eszembe az, hogy vannak testvéreink, akik azt mondják, hogy ők a templomba nem jönnek el, ők otthon imádkoznak, és az elég is nekik. Nem tudják azokat a közösségi alkalmakat igazán látogatni, mert vagy elsírják magukat, vagy pedig Egyszerűen kényelmi szempontból ez nekik elég. Erről aztán persze most még ez az online istentisztelet is segít, hiszen lehet a fotelből otthonról is hallgatni, nézni az igehirdetést. Jézus a templomba megy, neki erre szüksége van, és legfőképpen azoknak, akik a sokaság, akik hozzá sereglettek. Az istentisztelet kezdődne, amikor hoznak egy olyan ember, egy olyan asszonyt, aki házasságtörést sen kapták. Az asszony a második személy, az Ószövetség törvénye szerint, akit házasságtörésen kapnak, azt meg kell kövezni. Vagyis elítélik, és meg kell halljon. Nem tudom, hogy át tudnánk-e mi érezni ennek a szörnyűségét, hogy milyen büntetés lehet ez a megkövezés. De az biztos, hogy aki elkövette a házasságtörést, annak szembesülnie kellett azzal, hogyha ezt teszi, akkor annak mi a következménye. Főleg, ha rajta kapják. Ha nem, akkor megúszza. Annyira nehéz erről most beszélni, hiszen a gyülekezeteink és az egyházunknak a gyakorlatában nagyon kevés elnézést, nagyon kevés olyan helyzet van, ahol az egyháznak az úgynevezett bírósága közbe kell lépjen. Néha előfordul. Előfordul egyik lelkészt, vagy valamilyen más egyházi tisztségviselőt valamilyen hibájáért, bűnéért, idézőjelbe teszem, megítélnek, elveszik a palástját, vagy áthelyezik egy másik gyülekezetbe. Erről általában a gyülekezeteink nem nagyon szoktak tudni. Akkor van ebből probléma, ha egy választás, vagy egy lelkész és gyülekezet közötti konfliktus olyan erősen elmérgesedik, hogy közbe kell lépjen az egyházi bíróságnak. Nos, ez is egy ilyen történet, hogy a farizeusok és az írástudók nem egyebet tettek, mint hivatkoztak egy régi mózesi törvényre, hogy aki házasságtörő, azt el kell ítélni, azt meg kell ölni. Igen ám, de ott van a szereplőként Jézus, aki ott van a templomba, és egy jó alkalom arra, hogy próbára tegyék. Na, Úr Jézus, mit fogsz mondani erre? Elítéled? És akkor velünk együtt megöljük ezt az asszonyt. Vagy nem ítéled el, akkor meg a törvény ellen cselekszel, akkor meg téged fogunk elítélni. Ez a Krisztusnak a próbatétele. És ugye ismerjük a történetet, Jézus azt mondja a sokaságnak és azoknak, akik vádlók, hogy az vesse rá az első követ, aki nem tett ilyet életében. És ehhez a kis mondathoz hozzátesszük a saját életünket. Azt az életet, amelyet mi élünk, és amely nem büntelen élet. Lehet, hogy nem házasságtörés, de lehet, hogy az. Lehet, hogy valami egészen más, de Istennek nem tetsző dolog. És ha arra gondolunk, hogy kinyitjuk a televíziót, és azt látjuk benne, hogy szinte minden szereplő valamilyen módon a házasságtörésnek a cselekvések körül élt és mozgott. Onnan tanulnak a mi fiataljaink. Ez már manapság egy bevett dolog, hogy ott hagyjuk a társunkat, és keresünk valaki mást. Vagy esetleg titokban tesszük mindezt, mert úgyse veszi észre senki. Sok ilyen történet van, amit nagy izgalommal végignézünk, és szeretnénk, ha úgy oldódna meg, hogy minden a helyére kerüljön. De nincs ott Jézus ezekben a történetekben. Nincs ott, akihez oda menni, és nem látjuk azt a belső tusakodást, hogy valakinek az életében szörnyűség az, hogy mit tett, és ezt a szörnyűséget hordozza, vagy pedig egyszerűen kineveti. Mind a kettőre van példa. Ez az asszony tulajdonképpen egy halálra ítélt élet, és ezt az életet most vagy elveszik tőle, vagy pedig megmarad, ez Jézusnak a csodáján múlik. Milyen különös, hogy Jézusnak volt erre megoldása. Olyan megoldás, ami nekünk nem jutott volna eszünkbe. Hát ti, akik idehoztátok, ti milyen emberek vagytok? Ti nem követtetek el semmit Isten ellen. Nincsenek törvények, amikre lehetne hivatkozni, hogy ezt és ezt te sem tartottad be. Bizony, addig, amíg ilyen nagy általános a dolog, hogy igen, az ember bűnös, az egyház is bűnös, a lelkipásztor is bűnös lehet. De amikor személyre szabottan odaállok valaki elé, és azt mondom, hogy te valami rosszat tettél, te az Isten ellen vétettél, vagy ellenem vétettél, akkor ebben a személyes abban, amikor ezt a konfliktust nem tudjuk kikerülni, akkor egész biztos, hogy megharagszik ránk. Nem tudja elviselni azt, hogy én beleláttam az életébe, vagy valami olyat mondtam, ami tényleg a bűnnek és a nyomorúságnak a következménye. Elmennek a vádlók. Nincs, aki vádolja. És Jézus valamit ír a földre. Ezt a teológusok nagyon sokszor próbálták megfejteni, hogy mi is az. Nem tudták és nem tudjuk megfejteni. Nem is érdekes. Valami olyan cselekedet ez, ami most nem fontos, de abból a szempontból igen, hogy amíg ő ott a földön ír valamit, addig eltűnnek a vádlók. És nincs ott senki, már csak az asszony és Jézus. Ez megint egy olyan pillanat, amikor az ember egy pillanatra megáll, és azt mondja, hogy hányszor volt olyan az életemben, hogy csak ketten voltunk, csak Jézus és én. És ebben a párbeszédben Jézus és én köztünk, valami olyan történik, amit más nem hall, más nem tud, de tudja maga Jézus. Ahol le kell borulni, ahol le kell hajtani a fejünket, ahol le kell térdelni, és azt mondani, hogy igen, Uram, én is elkövettem valamit. Valamit ellened, pedig gyakran ott voltam a templomba, gyakran imádkoztam, gyakran mondtam el azt, hogy mennyire fontos nekem az, hogy te vagy, és mégis megtörtént a baj. Mégis valami nem került a helyére, mégis valamivel megbántottalak. Ez a Jézusi felelet, ez maga a csoda. Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Milyen kár, hogy nem azt mondja, hogy látod, mennyi mindent mondtam neked már, hányszor mondtam, hogy ezt és ezt nem szabad tenni, hányszor figyelmeztettelek arra, hogy a bűnnek van következménye. Nem mondja. Ezt mi szoktuk mondani egymásnak és a gyermekeinknek. Ugye megmondtam? Ugye nem figyeltél rám, lám már megint következménye lett annak, amit nem jól tettél. De Jézus nem mond ilyent, hanem azt mondja, hogy menj el és többet ne vétkezzél. Van még a Bibliának ilyen története. Egy 38 esztendeje beteg ember, aki ott van a Betesda tó partján, és arra vár, hogy a víz megmozdul, és ő is bekerüljön, és akkor hát, ha meggyógyul, senki nem viszi be, mert béna, ott fekszik a szélén a tónak. Jön Jézus, meggyógyítja, és azt mondja, hogy menj el, és ne tégy semmi rosszat, ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elbámulnak az emberek körülötte, ki ez, aki csodát tud tenni, de ki az, aki a bűnre figyelmeztet. És ugyancsak egy másik történet is van, amely a Bibliában szintén erről szól, meggyógyít egy beteget, egy bénát, és azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. A sokaság azt kérdi, ki az, aki meg tudja bocsájtani, nem Isten? Hát Isten, Isten fia, Isten, aki nem csak a bűnt látja, hanem látja az irgalmasságot is, amit a másik ember felé kell közvetítsen. Az elején mondtam, hogy nagyon súlyos történet ez, és mégis valami csodával fejeződik be. Ez a csoda az, hogy Krisztus meg akarja szabadítani az életünket. El akarja törölni a bűneinket. Meg akar tisztítani. Azt akarja, hogy úgy tudjunk állni a mennyei Atya elé, hogy nincs rajtunk semmi folt, semmi szeplő, hiszen ő az ő vérével ezt elmosta. De hát olyan világot élünk, ahol azt lehet hallani, hogy a kereszténységet, a Krisztus követőit a leginkább gyűlölik a világban. Erre nincsenek vevők, hogy Jézus meg akar minket menteni. Mi csak a földi életre korlátozzuk az életünket, és azt hisszük, hogy ez nekünk elég is. Aztán a többi az befejeződik a temetőben. De nekünk olyan életünk van, amelyet Isten az örökkévalóság számára teremtette. És ezt az életet nem csak a földi világban, hanem a mennyei világban is akarja nekünk Isten odaajándékozni. Menj el, és mostantól fogva ne vétkezz. Ez valami olyan útmutatás, ami nem azt jelenti, hogy holnap meg holnap után nem lesznek bűneink, hogy mindent tökéletesen fogunk tenni. De van egy figyelmeztető gondolat, lehet ez a mai éppen, hogy nem biztos, hogy jó úton járunk. Nem biztos, hogy nekünk ezt az útat kell követni, és nem egy másik útat, egy szentebb útat, amire igazán Isten szeretne minket rávezetni. Egy Balaton környéki faluba jártunk sok-sok évvel ezelőtt, és meglátogattunk egy templomot, és a templom előtt volt egy kő. És azt mondta az ottani lelkész, hogy ez a szégyenkő arról szólt, hogy akit tetten értek valamilyen bűnben, az oda le kellett üljön a templom elé arra a kőre, és akik mentek a templomba, látták, hogy ő valami rosszat csinált. Ilyen szégyenkő nincs most a mi templomaink előtt általában, de az Isten tudja, hogy mi az, amit nem jól tettünk, nem jól csináltunk. Ilyenkor milyen jól esik, ha azt mondják nekünk, hogy rendben van, menj el, és többet ne csináld. Oly sokszor történik meg a gyermekeink nevelése során, hogy valakit meg kellene büntetni valamiért. És olyankor mennyivel jobban hangzik, és mennyivel több értéke van annak, ha valaki azt mondja, hogy látom, hogy mit követtél el, menj és többet ne tedd. Nos, ez a mai ige erről szólt. Olyan sokszor kellene ez az üzenet nekünk, amikor a hétköznapjainkat éljük, és elkap valamiféle idegesség, valami mérgelődés, valami olyan, amikor kiborulunk, és olyan hamar kimondunk egy-egy ronda, csúnya szót. Vajon illik-e a mi szánkhoz? Valaki, egy híres költő annak idején azt mondta, hogy amikor magyarul beszélsz, úgy beszélj, mintha imádkoznál. Hova tűnt ez a szép beszédünk? És még ehhez rengeteg dolgot lehetne felsorolni, ami mind arról szól, hogy nagyon kell figyeljünk, hogy milyen értékeink vannak, és ezeket az értékeket fenntartani és megtartani. A világ nem ezt akarja nekünk mutatni, és nem erre csábít, hanem valami olyanra, amit megbánunk, s aminek sok-sok rossz következménye van. Adja az Isten, hogy mindazok, akik valamit megértettek ebből a mai ígéből velemmel együtt, tudjuk és érezzük, hogy kegyelemből élünk, és ezt a kegyelmet Isten naponta felajánlja nekünk azért, mert itt van ez a mondat, hogy menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezzél. Csendesedjünk el, és ezt kérjük most imádságainkban. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, milyen jó, hogy akkor, amikor a bűneinkkel is eléd járulunk, nem az ítélet hangzik szavaidból, hanem az irgalom, a megbocsátás. Köszönjük, Urunk, hogy most együtt lehettünk Te veled, és érezhettük azt, hogy nekünk is vannak bűneink, és azokat is Te meg tudod bocsájtani. Hányszor álltunk már a Te asztalod körül, és hallottuk a felmentő szót, hogy megbocsáttattak a Te vétkeid. És mégis mindegyre valami ránk tapad, valami rossz, valami olyan, amit Te nem szeretsz, aminek nem örülsz. És ma is azt hallottuk, hogy bizony sokszor halálos bűnöket is elkövetünk, és Te ott is kegyelmet osztogatsz. Nehéz megérteni, hogy ekkora szeretetben élhet az ember, és naponként ez a szeretet kiáradhat az életére. De hát ez tőled való, és ezért hálásan köszönjük. És ma megköszönjük külön azt is, hogy ami bűnnel terhelt életünket, Te nem akarod állandóan emlegetni, hanem igazságoddal és irgalmasságoddal veszel körül, és ezt hangoztatod is a mi számunkra. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ez most nekünk szólt, akik itt vagyunk, és akik hallottuk, és akik hallják, hogy innen elmenve valamivel kevesebb legyen a bűn, és több legyen a hálaadás. Köszönjük Istenünk, hogy eléd hozzuk azokat is, akik még nem ismernek téged, akik bűnben élnek, és nem tudják, hogy van irgalom és kegyelem számukra is. Bocsáss meg nekük. És eléd visszük most azokat is, akik gyászolnak, akik szomorú szívűek. Hadd lehessen az életükben megtapasztalás az, hogy Te gondot viselsz rájuk is, és be tudod kötözni sebeiket. Imádkozunk gyülekezetünkért, azokért a gyermekeinkért, fiataljainkért, akik most csendes hetüket töltik. Légy hozzájuk is irgalmas, és engedd, hogy mellőled el ne távozzanak, hanem értsék meg üzenetedet, térjenek meg és legyenek a te gyermekeiddé. Hallgass meg imádságunkat, Jézus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon ti véletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába. Szomorú szívvel hirdetem, hogy szerettei utolsó földi útjára kísérték Sas Eduárd 38 éves testvérünket. Az Isten az ő irgalmasságával, bűnt és halált eltörlő szeretetével vigasztalja a gyászolókat. Azt is hirdetem a gyülekezetben, hogy talán azért is vagyunk kevesebben a szokásosnál, mert a gyülekezeti fiataljaink, házaspárok és gyermekeik mintegy 160 fővel ott vannak a Balaton mellett, és csendes hetüket töltik. Legyen az Isten békessége, áldása ő rajtuk, és mi rajtunk is. Isten tiszteletünket fejezzük be a 721. énekünknek, mind a hat versét énekelve, 721. énekünk, mind a hat versét, Úr Jézus, nézz le rám, majd utána a nemzeti imádságunkat.